üdvözítő. Beteljesült már az idő, törd át az ég zárt ajtaját, vár a világ sóvárgva rád. Megnyílt az ég harmatozva, megváltunkat, hogy lehozza. Ég felhői nyíljatok szét, hozva Jákob fejedelmét. Föld virulj ki völgyön halmon, viruló zöld hadd fakadjon. Nyílj ki földnek szép virága, Dávid házának királya. Ó fényes nap, ó szép csillag, téged vágyunk mi látni csak. Kelj fel napunk fényességed, üzze el a sötétséget.
Laudétor Jézus Krisztus, dicsőtessék a Jézus Krisztus! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Bocskai Rádió hallgatóit, mindazon kedves testvéreimet, akik az éter hullámain keresztül kapcsolódnak be december hónap katolikus félórájában. Adventi időszak van a mai vasárnapon, Anyaszent Egyházunk, illetve akik az egyházi várakozást ülik, advent harmadik vasárnapját, az öröm vasárnapját ünnepeljük. Azért is, mert már egyre inkább közeledik karácsony ünnepe, amelyet az adventi koszorún meggyújtott gyertyák fénye is erősebben szimbolizál, hiszen immár három gyertya jelzi Krisztus jövetelét. Öröm vasárnapja van, örülnünk kell, hogy a Jóisten ekkora nagy ajándékkal elhalmoz minket, vagyis önmagát ajándékozza nekünk. Továbbá múlt vasárnap meglátogatott minket Mira püspöke, Szent Miklós püspök, akit úgy ismer a világ, mint Mikulás. Öröm volt látni a templomban a sok gyermekeket, illetve azt a sok örömteljes arcot, szívet, amikor meglátták a Szent Mise végén, hogy valaki érkezik, egy vendég messzi földről. Köszönöm mindazoknak a segítségét, munkáját, akik valóban meg tudták éreztetni az irgalmasságnak ezt a szép gesztusát. Továbbá december 8-án ünnepeltük a boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatását, amely az egyházunkban parancsolt ünnep, ami azt jelenti, hogy Szent Misén való részvétel az nagyon ajánlott. Nyilván kik ráérnek, de nálunk például este 7 órakor volt a Szent Mise, Szűz Mária tiszteletére. Szép ünnep volt ez is, hiszen az üdvösségünk közreműködésében szerepet vállalt égi édesanyánk is, azáltal, hogy igent mondott az angyali üdvözletre, vagyis vállalta az Isten anyasági szerepet, és méltó hajléke lett az Isten gyermeknek, mi urunknak, Jézus Krisztusnak egy anyai szív, egy anyai méh, amely mentes minden bűntől, a semmilyen csírája, szeplője sincs a bűnnek. Köszönjük égi édesanyánknak ezt a szép áldozatát, és továbbra is kérjük közbenjárását életünkre, közösségünkre, családunkra, nemzetünkre, keresztény világunkra, az egész emberiségre. A mai napon, advent harmadik vasárnapján az evangéliumról is fogunk elmélkedni kicsit, amely elénk tárja keresztelő Szent János példáját. Egy kicsit furcsa módon kételkedés jelentkezik Jánosnál, amit el kell ismernünk, hogy nem ellentétes lényegében a hittel, mert a lényegében, aki Istenben hisz, időközönként még a legnagyobb szenteket is a kételj megkörnyékezi. Ennek sok oka van, de erről később majd elmékedünk. Illetve dr. Cserháti Ferenc püspök, a külföldi magyarok püspöke, szokás szerint adventben körlevelet szokott kiadni a külföldön élő magyaroknak, és ezt szeretné felolvasni, remélem belefér az időbe. Bevezetőben is említettem, ma tehát advent harmadik vasárnapja van, az öröm vasárnapja. Ugyanakkor az evangéliumban kevésbé hallunk örömről, inkább kételyről és aggodalomról hallunk. Íme álljon itt a mai evangéliumi szakasz, amely Szent Máté evangélista könyvéből van. Abban az időben, amikor a börtönben raboskodó János Jézus tetteiről hallott, elküldte hozzá tanítványait, hogy megkérdezzék tőle: te vagy-e az, akinek el kell jönnie, vagy valaki mást várjunk? Jézus így válaszolt nekik: menjetek, és adjátok tudtul Jánosnak mindazt, amit láttok és hallotok. A vakok látnak, a sánták járnak, a halottak feltámadnak, a szegényeknek pedig hirdetik az örömhírt. Boldog az, aki nem botránkozik meg bennem. Mikor elmentek, Jézus így kezdett beszélni Jánosról a tömegnek. Mit akartatok látni, amikor kimentetek a pusztába? Talán széltől lengetett nátszálat? Vagy miért mentetek ki, hogy finom ruhába öltözött embert lássatok? Akik finom ruhában járnak, azok királyi palotában laknak. Vagy miért mentetek ki, hogy profétát lássatok? Igen, mondom nektek, még profétánál is nagyobbat. Ő az, akiről ezt írták, íme elküldöm követemet színed előtt, hogy elkészítse az utat te előtted. Bizony mondom nektek, asszonyok szülöttei között nem támad nagyobb keresztelő Jánosnál, de még ő nála is nagyobb az, aki a legkisebb a mennyek országában. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Szeretett testvéreim! Tehát az evangélium tanúsága szerint János két helyéről hallhattunk, az első részben, illetve a második részben Jézus Krisztus Jánost magasztalja, megdicséri, hiszen asszonyok szülötteinél nem támad nagyobb keresztelő Jánosnál. De mennyek országába mindenki nagyobb nála. Tehát mit jelent az? Az a boldogság, amikor eljutunk az örökké valóságba, amit Jézus Krisztus már előre tanít nekünk, hogy micsoda boldogság vár ránk. De addig bizony sok próbán kell nekünk átesnünk, hitbéli próbán, és olykor keményen, két helyeken kell nekünk is átvergődnünk. Ez nem csak keresztelő Jánost gyötörte, hanem meg annyi szentet, meg annyi embert a világban, akik kételkednek Istenben. De azt meg kell mondanunk, hogy önmagában a kételj az nem probléma, mert azt jelenti, hogy az embert foglalkoztatja az Isten léte. Tudják, az a legnagyobb probléma, aki nem kételkedik, akiben nincs semmilyen kérdés, akit nem foglalkoztat Istennek a léte, ez a közömbösségben, nihilben élő ember, ami mondhatjuk, hogy a legrosszabb. Isten mentsen az ilyenfajta magatartástól, hogy egyáltalán rá sem kérdezünk az Istenre. Aztán mégis mi okozza, hogy az ember elkezd kételkedni, problémái adódnak? Ennek a világon tapasztalható rossz dolgok a magyarázatai, amelyek hatására az ember esetleg elkezd kételkedni. Ez lehet csalódás, halál, gyötrelem, betegség, amely az embernek a bizalmát, hitét meginoktatja, és elkezd olykor kételkedni. Ferenc pápa is egyébként elmékedett erről, a Krakkóban megtartott ifjúsági találkozón a fiataloknak, hiszen a fiatalok jövő nemzedéke, ő bennük van a reménységünk, és ezért bátorította őket, hogy ne kételkedjenek még, hogyha rosszat is látják a világban. Mert bizony nagyon sok fiatal kételkedik, vagy akár eljut abban a korban, amikor cikinek vagy kellemetlenek tartja a kereszténységet, hinni Istenben az nem menő, és ezáltal egyfajta eltávolodáson, egy közömbösség útjára való lépés, amely által teljes nyílbe kerülhetnek, és kiégnek, kiüresednek lelkileg ezek az emberek. És ezáltal nagyon sokan a fiatalságok által ezt a kételyt magukba hordozzák, és utána nem találnak vissza a helyes útra. Igyekezzünk tehát, hogyha észreveszünk ilyen fiataltak, akkor segíteni jó tanácsainkkal, vagy lelkivezető, vagy szentírás ismerete által megadni a válaszokat. De ugyanakkor vigyázni kell, mert nagyon sokan esetleg rossz útra léphetnek, valami fanatikus, vagy teljesen ilyen rossz szektársodás irányába. A Ferenc pápa például, amikor elmékedett, akkor ő ezt hozta fel, hogy nagyon sok fiatal kvázi lázadozik a Jóisten ellen, amikor azt kérdezi, hogy hol van az Isten? Hol van Isten, ha a világban annyi rossz van, ha vannak éhező, szomjazó, hajléktalan, menekülő és menedékkérő emberek? Hol van az Isten, amikor ártatlan emberek halnak meg erőszak által, terrorizmus és háború következtében? Hol van az Isten, amikor kegyetlen betegségek szakítják szét az emberek közötti élet és szeretet kapcsolat kötelékeit? Vagy amikor a gyerekeket kihasználják, megalázzák, és ők is súlyos betegségektől szenvednek? Hol van ilyenkor az Isten? Nem látja azokat, akiket kételj emészt, és akik lelkükben megtörtek? Vannak kérdések, amelyekre nincs emberi válasz. Csak Jézussal nézhetünk, és őt kérdezhetjük. Jézus válasza pedig ez, Isten bennünk van, Jézus bennünk van, ő szenved bennünk egészen azonosulva mindannyiunkkal. Ő annyira egyé vált velünk, hogy szinte egy testet alkotott velünk. Talán ismert a legenda, mely szerint egy ember vitatkozik a Jóistennel, hogy miért hagyta magára, amikor a legnagyobb bajban volt, és az úgy van szimbolizálva, hogy a tengerparton, a homokban két emberi lábnyomat látható, és egyszer hirtelen az egyik eltűnik, és mondja a vándor, hogy pontosan amikor a legnagyobb problémám volt, amikor mélyponton voltam, akkor hagytál magamra. És akkor Jézus megadja a választ, hogy abban az időben én vettelek téged a hátamra, és én cipeltelek, én segítettelek át azon a nehéz időszakon. Igen, sokszor így vagyunk, hogy tényleg úgy érezzük, hogy a Jóisten magunkra hagyott, és pontosan akkor van leginkább mellettünk, és ő segít át bennünket az élet nehéz tengerén. Igyekezzünk tehát a nehézségek láttán is megőrizni bizalmunkat, hitünket, és ismételten mondom, hogyha kételjünk van, akkor ne essünk kétségbe, hiszen a legnagyobb szenteket sem kímélte a kételynek a kísértése, akár Avilai Szent Teréz, vagy Kis Szent Teréz, Lizői Kis Szent Teréz, ők is beszámolnak írásaikban, hogy bizony, őket is gyötörte a kételj szelleme, még akkor is, hogyha az életszentség útján álltak, és életüket Isten imádásában élték le, olykor bizony őket is megkísértette ez a kételj, de a választ megkapták Jézusban. Én magam is tapasztaltam ezt, amikor egy ismerős nyugdíjas pap élte a kis életét, és egy asztaltársaságban voltunk, és ott mondta nyilvánosan, hogy lényegében leélte az életét papként, és több mint 50 éves papi szolgálat után kérdései merültek fel, vajon ő, amit hirdetett és amit tanított, hogy ez tényleg úgy lesz-e, ahogyan mi elgondoljuk, vagy ahogy tanítjuk, és kicsit úgy megütköztem ezen a fajta vallomáson, hogy ez a pap bizonytalan önmagában, tehát kételjei vannak a kinyilatkoztatásban, Jézus tanításában, szavaiban. Igen, először furcsának tűnt, utána elgondolkodtam, hogy összességében ezt a papot foglalkoztatja nyugdíjas korában is az Isten országa, és tényleg, hogy vajon hogy is van, és erre a választ egy kereső ember megtalálja Krisztusban. És nyilván, amikor a Szentírást olvassa, lapozgatja, és figyelemmel kíséri az elmúlt időszakokat, az évezredeket, akkor a hite meg kell, hogy erősödjön, meg kell bizonyosodjon Jézus tanításába, és ezáltal közelebb kerül majd a Jóistenhez. De hát vannak olyan szentírási személyek is, akik kételkedtek, gondoljunk akár Ábrahám és Sárára, ő is kételkedett az Isten szavába, sára, mondhatjuk azt is, hogy kiröhögte jó Istennek az ígéretét, vagy akár Mózes is kételkedhetett, amikor vándoroltak a pusztába, hogy ennyi éven keresztül vajon biztos, hogy mi Kánaánban megyünk, hogy mi lesz velünk már, itt lehet, hogy éhen halunk, vagy nem lesz amit enni. Vajon mi ez az a hit, ami által teljesen Istenre kell hagyatkoznunk? Vagy akár Jób, aki mindenit és mindenkit elveszített a környezetéből, őt is a kétely elkezdte gyötörni, aztán a választ megkapta az Istenben. Jézus vajon kételkedett? Hát ő maga az Isten, de ugye ember is volt, és nyilván nem mondható a kételj, de egy furcsa megjegyzése volt, hogy Atyám, miért hagytál el engem? Hát úgy érezte, hogy magára van maradva, hogy az Atya nincs a Fiú mellett. Gyakran e mondatból mi is megérezzük a mi nehézségeinket, hogy ugyanezt tudjuk mondani, hogy Istenem, miért hagytál el minket, miért nem vagy mellettünk, miért hagysz minket a sárban vergődni, miért nem emelsz ki, miért nem veszel minket is a hátunkra, miért nem viszel előbbre. Nos hát ez a nehézség, a kétel, és ilyenkor hasonló módon kell cselekednünk, mint János, hogy keressük a választ. Ilyenkor kérhetünk tanácsot, lelki vezetést, olvashatjuk a Szentírást, gyakori szentségvétel, ami által a lelkünket meg tudjuk tisztítani a kételyek által, és a kegyelem által meg tudjuk erősíteni. Keresztelő Jánost is gyötörte, talán az volt nála a probléma, hogy az ő messiás képe teljesen más volt, mint amit Jézusról, amit Jézus tanúsított. Mert hát ő azt mondta a messiásról, hogy én csak vízzel keresztellek meg benneteket, de aki utánam jön, ő tűzzel és szentlélekkel fog megkeresztelni. Én még arra sem vagyok méltó, hogy megoldjam a sarusziát, olyan kicsi vagyok. És akkor most milyen furcsa, hogy elküldi tanítványait, hogy ője az, akit várunk, ője a messiás. Jézus Krisztus azonban nem kezd ilyen önigazoló tézisekben, hanem ő csak tényeket állít, hogy vakok látnak, a sánták újra járnak, meggyújulnak a bénák, halottak feltámadnak, ezeket mondjátok el neki, a kételkedő Jánosnak. És amikor a hírt megvitték a tanítványok, akkor János megnyugodott, ő az, akire várunk, őről beszéltem. Nos hát, mi is sokszor így vagyunk, hogy vajon a mi életünk miről szól, merre tart, hová haladunk, érdemes-e jó kereszténynek lenni, érdemes-e hűségesnek lenni, érdemes-e szeretni akkor is, hogyha minket nem szeretne, érdemes-e megbocsátani, hogyha nekünk mindig csak keresztbe tesznek, hogyha mindig csak belénk rúgnak, érdemes-e az irgalmasság testi és lelki cselekedeteit gyakorolnunk, hogyha mi ezt nem tapasztaljunk velünk szemmel. És igen, a válasz az, hogy igen. Gyakoroljuk, hogy ha 99 napon keresztül építkezel, és a 100. napon valakire lerombolja, építkezd továbbra, és ezt Teréz anya mondta, és nekünk is ezt a munkát kell megvalósítani. János, tehát előttünk egy olyan példa, aki kételkedik, de megkapja a választ. Igyekezzünk tehát mi is megtalálni Krisztusban a választ, így advent 3. vasárnapján, és ennek kell örülnünk, hiszen Jézus, ha úgy tetszik, a vállára vesz bennünket, a hátára vesz, és olykor ő visz minket előre.
Thank you.
végül, de nem utolsó sorban, amint a bevezetőben is említettem, álljon itt Cserháti Ferenc, külföldi magyarok püspökének körlevele, amelyet advent folyamán írt a külföldi paptestvéreknek és minden magyar testvérnek, amely a vándorlásról szól, az úton levésről. Főtisztendő paptestvérek, kedves magyar testvéreim, az idő, mivel szűk, teljes terjedelme nem tudom felolvasni, de ajánlom, hogy a Magyar Purin honlapján megtalálható, hogyha beírják így Cserháti Ferenc körlevele a külföldi magyarokhoz. Elsősorban, ami a magyarokra vonatkozik, azt olvasom, hogy a vándorlás sok gonddal, fájdalommal és szenvedéssel jár. Egy nagyon összetett kérdés, ezért annak kihívásaira sohasem lehet egydimenziós válaszokat adni. A korábbi magyar menekültek és a későbbiek során külföldre távozó honfitársak lelkipásztori szolgálata mégis megkívánja, hogy a világméretű migráció elvi megítélésének ebben a válságos és súlyos korszakában is segítsük és támogassuk azok lelkipásztori igényeit és ellátását, akik ezt az idegenben is igénylik. A vándorlók keresztény és kulturális örökségének ápolását megnehezíti, hogy hazájuk elhagyásával kiszakadtak a szülőföld származással járó teljes korábban talán megszokott és jogos védelméből, és ennek lehetőségeiből. Külföldön többé már nem számíthatnak sem az anyaország, sem a hazai anyaszentegyház korábban megszokott természetes oltalmára és segítségére. A vándorló valójában kirepült családi fészkéből, kilépett annak hatósugarából, térerejéből, tulajdonképpen magára maradt, felnőtt lett, aki a saját maga útját járja az idegenben, önállóan, fokozatosan lemondva egykori, egyre inkább halványuló emlékezetben élő hazája gondviselő oltalmáról, és elfogadva saját maga által választott új környezet védelmét, törvényeit és szokásait. A szülő jelen esetben mégsem feledkezik, és nem is akarja feledni gyermekét, a távolból is aggódik sorsáért, sőt, felelősséget visel érte, amint ezt a külföldi magyar egyházak kezdettől fogva felvállalták is pár éve, hazánk alaptörvénye is meghatározza. Magyarország az egységes magyar nemzet összetartozását szem előtt tartva felelősséget visel a határaink kívül élő magyarok sorsáért, elősegíti a közösségeik fennmaradását és fejlődését, támogatja magyarságuk megőrzésére irányuló törekvéseiket, egyéni és közösségi jogaik érvényesítését, közösségi önkormányzataik létrehozását, a szülőföldön való boldogulásukat, valamint előmozdítja együttműködésüket egymással és Magyarországgal. Korábbi emigrációk sorsából leszűrt tapasztalatok és az emigráns nemzedékek változásaival járó nyelvi és kulturális vesztességek mutatói mégis józanságra intenek, és azt jelzik, hogy egy idő után a vándorlók teljesen beolvadnak új hazáik társadalmába, és már csak származásuk emlékét őrzik. A magyar egyház ugyancsak aggódik külföldre szakadt fiaiért, a távolban is aggódó figyelemmel kíséri sorsukat, mellettük áll és a tőle telhető módon támogatja lelkipásztori szolgálatukat, akárcsak korábban, ma is a hazafias és apostoli lelkülettől indítva vállalja a ráeső feladatokat és erejéhez mérten segíti és támogatja a külföldön élő honfitársainak lelkipásztori ellátását, ami elsősorban a helyi egyházak kötelessége. És én erre gyakran emlékezhetem is azokat. Az elmúlt esztendő során ismét ellátogattam nagyon sok külföldi magyar egyházközségbe, az Amerikai Egyesült Államokba, Kanadába és Európába. Sokfelé megfordultam, magyar szentmiséket és szentbeszédeket tartottam, bérmáltam, tárgyaltam a helyén a magyar egyházak vezetőivel, magyar hazán külföldi képviselőivel, a magyar egyházközség és egyesületek vezetőivel. Együttesen kerestük és kutattuk annak lehetőségét, hogy miként szolgálhatnánk leginkább Szent István királytól kapott örökségünk ápolását az idegenbe. Idei lelkipásztori látogatásaim során nagy meglepetés jelentett számomra, és örömmel tapasztaltam, hogy a magyar hírek sokfelé még két köznapokon is nagy számban gyűltek össze a látogatásom alkalmából, szervezett magyar szentmiséken és ezeket követő ünnepi találkozókon. De még ennél is nagyobb meglepetést és örömet szerzett nekem a sok fiatal szülővel és gyermekeikkel való találkozás, a cserkészekkel és bérmálkozókkal, a fiatalabb és újabb generáció való beszélgetés és az a sokszor elhangzó és kifejezett igény, segélykiáltás, hogy ne feledkezzünk meg róluk, és továbbra is biztosítsuk számunkra a magyar lelkipásztori szolgálatot. különösen meghatott és fájdalmasan érintett azok elbeszélése, akik valóságos kálváriát járnak saját helyi egyházi vezetőiknél, és könyörögve kérik, nem egyszer mind hiába, hogy helyi főpásztoraikat, hogy megtarthassák magyar templomaikat, és ezekben a magyar szót, a magyar szentmiséket és szentbeszédeket. Őszintén csodáltam kitartásukat, hitüket és hazaszeretetüket, egyházunk és hazánk iránti hűséges ragaszkodásukat. Meggyőződhettem élni akarásukról és a leveleikből is kitűnő segélykiáltásaik őszinte és komoly szándékáról. Nagyon szépen meg szeretném kérni önöket, írja az egyik egyháznás tagja, küldjenek nekünk egy papot, minél hamarabb a közösségünk egyben maradása érdekében. Nagyon nagy szükségünk lenne egy jó papra, aki összefogja a magyar közösséget a kicsiktől a nagyokig, imádkozva egyházunk fennmaradásáit, számítunk mielőbbi segítségükre. Mélyen átérezve külföldön élő magyar testvéreim egyházi iránti ragaszkodását és hűségét, megértve lelki és kulturális igényeit, félelmeit és megpróbáltatásait, ugyanakkor látva az óriási paphiányt idehaza és külföldön, a hazai magyar katolikus egyház minden eddigi és további igyekezete és jó szándékú törekvése mellett ezúttal a legnagyobb lelkipásztori szeretettel szeretné felidézni, és hittestvéreim figyelmébe ajánlni azt a lehetőséget, amelyet az Anya Szent Egyház kínál vándorló és külföldön élő gyermekei számára. Több ok is megkívánja a vándorlók specifikus lelkipásztorkodásának egyre fokozottabb integrációját a részegyházak lelkipásztorkodásába, amelynek első felelőse megyés püspök. Az integráció azonban történik mindig a vándorlók különbözőségének szellemi és kulturális örökségének teljes tiszteletben tartásával, az uniformitás határainak legyőzése, a lelkipásztorkodás territoriális jellegének és az etnikai, nyelvi, kulturális és rituális hovatartozás jegyeinek megkülönböztetése mellett. Több külföldi magyar közösségben, világviszonylatban összesen mintegy 17 nagyvárosban már gyakorlattá vált, magyar papok hiányában idegen nyelvű magyar barát, illetve nem magyar lelkipásztorok vezetik az életképes magyar egyházi közösségeket és a magyar szentmiséket. Ilyenkor a magyar barát lelkész csupán szentmise ráeső legfontosabb részeit végzi anyanyelvén, az egyházközség tagjai viszont magyarul énekelnek, magyarul olvassák a szentírási szakaszokat, imádkozzák a dicsőséget, a hiszek egyet. Még az a gyakorlat nem is mondható legideálisabb lelkipásztori szolgálatnak, de nagy szükségben lévén a hívek mégis tanúsítják, hogy hazánktól távol és a magyar papok hiányában is gyakorolják krisztusi hitüket, ápolják magyar nyelvüket és keresztény örökségüket. Adventben az Úr érkezésére várakozunk, az Úr útját egyengetjük és utakat keresünk és építünk, ami alapos elemzés, szakismeretet, tudást, tervezést igényel, verejtékes munkával, komoly áldozatokkal is jár az Úr előfutára szerint. A völgyeket töltsétek fel, a hegyeket, halmokat hordjátok el, ami görbe legyen egyenessé a göröngyös sima utá, és minden ember meglátja az Isten üdvösségét. Miközben most újra megköszönöm a külföldi magyar testvérek minden anyagi, szellemi és erkölcsi támogatását, közös krisztusi küldetésünk szolgálatában kívánok mindenkinek jó felkészülést az Úr érkezésére, áldott karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánok. Mindezek után pedig nagyasszonyunk a boldogságos Szűz Mária, Szent István király és a többi magyar szentek közbenjárása, áldjon meg benneteket a közbenjárására, áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. Kert Budapesten, advent első vasárnapján. Tehát eddig a körlevél, készülünk karácsony méltó megünneplésére, és szenteste a Szent Imre templomban este 9:30-kor lesz egy kis ráhangolódás karácsonyi énekekkel, és 10 órakor ünnepi szentmise, valamint karácsony napján 25-én a rendes megszokott időben 11 órakor lesz. Mindenkit szeretettel várunk e szép ünnepre, és kívánom, hogy mindannyiunk szívébe szülessék meg az Úr Jézus szeretete. Áldott vasárnap délután kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus!